Az viszonylag gyakori egyébként, hogy azért nem mer határt húzni az egyik fél, mert azt gondolja, hogy akkor azzal végletesen elveszít valamilyen kapcsolódási lehetőséget, és ezért nem áll ki önmagáért, és nem is kommunikálja esetleg a saját szükségletét. Pedig azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ahhoz igazodni. Tehát, hogy sokkal jobb, hogyha a keretek tisztázva vannak. Muszáj lerántani a leplet a szükségleteinkről, akár még magunk előtt is, mert ahhoz tud a másik alkalmazkodni, hogyha ez nincs kimondva, akkor esélytelen, hogy ez egy jobb együttműködés legyen.
Sokáig feladni, vagy sokáig kvázi őszintétlenül működni, az nem kifizetődő. Tehát a vége valószínűleg akkor is szakítás, vagy egy megszűnés lesz, hogyha sokáig feladjuk magunkat, mert azt a végtelenségig nem lehet működtetni, vagy nagy veszteségek árán.
És nem csak, hogy nemet mondani sem tanulunk meg, de nemet hallani sem tanulunk meg jól. Hogy mi történik, hogyha egy kérésemre nemet mondanak, hogy amit mondasz, Dávid, hogy akkor nem én rám mondott nemet a másik, hanem arra a konkrét dologra. És hogy onnan még lehet folytatni a kommunikációt. Hogy onnan nem kell csatabárdért kiáltani.
Az elmúlt podcast adásainkban elég sokat beszélgettünk arról, hogy mit tehet egy pár akkor, hogyha túlságosan eltávolodnak, és miért rossz egy párkapcsolatban az eltávolodás, és jaj, akkor újra kéne közeledni. A mai adásunkban azt a témát hoztuk, hogy bizony van az a helyzet, amikor az eltávolodásra, az eltávolodás egészséges mértékére szükség van. És ez az a helyzet, amikor elkezd kialakulni egy kapcsolatban az az egyensúly, remélhetőleg egyensúly, amikor elkezdjük meghúzni a saját határainkat a szimbiotikus időszak után, de ez a határhúzás, ez bizony sokszor lehet konfliktusforrás, sokszor lehet fájdalmas, és nagyon-nagyon nehéz gyakran megtalálni azt a pontot, hogy hol van a különbség az alkalmazkodás és az önfeladás között ezekben a határhúzásokban. Ezekről szeretnénk ma beszélni.
Sziasztok, ez itt a Boldog Párna harmadik évadának 10. adása. Velünk van itt a stúdióban Balogh Zsanett családterapeuta.
Sziasztok!
Vóder Györgyi párkapcsolati tanácsadó.
Sziasztok!
Fischer Gabi családterapeuta.
Sziasztok! És itt van velünk természetesen, és kezeli a hangot és a hangulatot Molnár Dávid párkapcsolati tanácsadó.
Tartsatok velünk!
Szóval azzal kezdtem itt az elején, hogy kell az az eltávolodás, és lehet, hogy most mindenki meg is lepődik egy kicsit, hogy de hát egész eddig arról beszéltünk, hogy jaj, mi történik egy párral, hogyha eltávolodnak, és mi lesz velük, és ma hogy arra fókuszálunk, hogy kell az az eltávolodás, és amikor beszélgettünk, akkor Györgyi, te fejtetted ki igazán jól, hogy miért kell az az eltávolodás a szimbiotikus időszak után.
Ugye akkor, amikor egy pár megismerkedik, és elkezdenek együtt járni, és ilyen nagyon rózsaszín a köd, és még mindenki egy jobbik arcát próbálja mutatni, és ilyen nagyon közel vagyunk egymáshoz, akkor fel sem merül az a kérdés, hogy hol vagyok én, hol van a másik, hanem van egy ilyen nagyon, nagyon kellemes, közös mi érzés, és nem merül fel az, hogy az a későbbiekben is komfortos lesz-e minden alkalommal, az annyira nagyon szoros együttlét. És amikor elindul a kapcsolat afelé, hogy már ez a leválás vagy eltávolodás megindul, akkor merülnek fel azok a kérdések, hogy így ami az elején nem számított, hogy hol vagyok én, hol van a másik, az hogy kell meghatározni, mert az a kapcsolat, ami megreked abban a szimbiotikus állapotban, hogy mindenhol csak arról van szó, hogy mit csinálunk, mi együtt gondolkodunk, mi együtt érezzünk, mi együtt csinálunk mindent, és ahol elveszik a másik, és elveszik az én, onnantól kezdve nagyon nehéz ebből tovább élni egyénként, ha mindig csak arról van szó, hogy mi együtt vagyunk, és most azt gondolom, hogy arról fogunk értekezni, hogy kinek mit jelent ez a határok kijelölése, ki mit gondol ez alá.
Nekem most ebből két fontos dolog is átjött, amit mondtál. Az egyik az, hogy a rózsaszín időszakban, amikor nagyon együtt vagyunk, és nagyon tetszeni akarunk, meg nagyon szeretjük a másikat, akkor fölveszünk olyan viselkedésformákat a másik kedvéért, nem is tudatosan, meg nem is azért, hogy jaj, akkor a másik majd jobban szeret, hanem azért, mert annyira oda vagyok érte, ami hosszú távon esetleg nem tartható. Fölveszünk olyan szokásokat, viselkedéseket, amiben van egy nagyfajta adakozás, meg alkalmazkodás, de ez merítheti az energiákat mondjuk éveken keresztül, tehát hogy erre nem lehet berendezkedni. A másik meg, ami nekem átjött abból, amit mondtál, hogyha ha nem vagyunk jelen önálló egyénként, akkor igazából vonzódni se tudunk egymáshoz, mert akkor csak egy mi massza van, és nem két ember. Szerintem ez a kettő, ez külön-külön is megérne egy műsor talán, de hogyha már a határokról beszéltünk, akkor én először az elsőt dobnám ide be a közösbe, hogy miért fontos határt húznunk.
Szerintem azért fontos határokat húznunk, hogy ne adjuk fel magunkat.
Én amikor készültem most erre a mostani témára, akkor kettő film jutott eszembe, az egyik az Ízek, imák, szerelmek, a másik pedig az Oltári nő, és nagyon érdekes, hogy mind a kettőben Julia Roberts szerepel, de nem tudom, hogy ez miért volt így. És az elsőben ott nagyon, nagyon jól kirajzolódik, hogy volt egy házasságban élt ugye a Steve nevű férjével, és akkor egyszer csak felébredt, és körülnézett a lakásba, és volt egy ilyen monológ, ami ki volt hangosítva, hogy az elmúlt időszakot avval töltötték, hogy a tökéletes lakás és a tökéletes lakberendezés, és minden tökéletes legyen, és hogy ő mégsem látja magát ebben az egészben, hogy ő hol van. És felébredt, és egyszer csak, hogy ő ezt nem szeretné, és el szeretne válni. És lett egy új kapcsolata, amiben pedig egy David nevű színésszel került össze, aki pedig meditált, és nagyon az indiai kultúrában élt, és akkor ő is elkezdett meditálni, és voltak egyszer vacsorázni a baráti házaspárnál, és a végén azt mondta neki a barátnője, vagy a barátnője férje, hogy milyen érdekes, mert amíg Steve-vel voltál, akkor olyan voltál, mint Steve, most meg olyan vagy, mint David. És ez nagyon megrökönyödött ettől az összehasonlítást, totál nem is értette, de később persze a filmből ez kiderül, hogy amikor nagyon átveszünk a másiktól, vagy a nagyon együttműködünk a másikkal, és elfelejtjük, hogy mi hol vagyunk ebbe az egészbe. Hogy az nem a mi életünk feltétlenül, és erre nehéz rálátni. Tehát azért fontos, hogyha ezt valaki felismeri, és elkezdi megvizsgálni azt, hogy neki az vajon jó-e, ahogy most él. Mert talán ez lehet a határhúzásnak az egyik lényege, hogy én komfortosan érzem-e magam, a magaménak érzem-e az életemet, vagy valaki más életét élem, sok minden oka lehet ennek. Az Oltári nőbe pedig ugye ugyanez a hölgy, csak éppen Meginek hívják, ahány kapcsolata van, annyiféle módon szereti a tojást enni, és erre is rávilágítanak, hogy amikor egyikkel volt, akkor budjantott tojást szeretett, a másikkal nem tudom, rántottát, és a film végére persze az önismereti úton eljut odáig, hogy melyik az ő tojása, a tükörtojás, és ez persze nagyon banálisan hangzik, de ez is elég szemléletes szerintem, hogy ennyire át tudunk venni egy kapcsolatban, mennyire el tudjuk magunkat, háttérbe tudjuk szorítani.
Számomra azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert egy ember személyisége folyamatosan változik. Van egy rész, amit hozok a gyerekkori mintáimból, van egy rész, ami éppen most egy olyan fejlődésen megy keresztül, amit én magam fejlesztek, és valamilyen módon tovább megy a következőkbe, és van egy rész, amit eleve le akarok rakni, mert nem is tetszik, nem szeretem, hogy bennem van. És ezért volt nekem egy nagyon nehéz kérdés, amikor erre a témára készültem, hogy ez az önfeladás, hogy de hát van egy rész, amit eleve nem akarok, hogy ott legyen, van egy rész, amiről nem tudom, mert nem is látok rá, hogy az bennem van, mert hoztam innen, onnan, onnan. Vannak dolgok, amivel most tudok rezonálni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt nem tudtam. Tehát, hogy mégis mi az az én, amit én itt feladok? Ezért nagyon nehéz ez.
Meg ami most még eszembe jutott, az is nagyon érdekes, hogy bizonyos fajta kapcsolatokban nagyon más én részem jön ki. Amikor én a poliamória miatt csináltam mély interjút delikvensekkel, akik polikapcsolatrendszerekben éltek, az egyik fickó úgy fogalmazta meg, hogy neki az ad nagyon sokat ebben a poliamorikus kapcsolódásban, hogy őt saját magát mondjuk definiálta, hogy nézzük olyan, mintha ő egy kék szín lenne, és amikor a feleségével kapcsolódik, és nem csak szexuálisan, hanem bármi más módon, akkor ők ketten együtt egy zöldet hoznak ki, és akkor ő saját magában a zöldet megtapasztalja. De hogyha a másik kedvesével kapcsolódik, akkor ott meg egy lilát hoz ki, mert az is ő benne van ott. És szerintem is úgy van, hogy mint ahogy itt a Steve és Dave, vagy nem tudom, hogy hívták azt a két férj esetében, hogy elképzelhető az is, hogy mind a két dolog ott lehetett a Julia Roberts karakterének a mélyén, akár a lakberendezés is csak kidomborodott, amikor az első férjével volt, akár a meditáció is, és az kidomborodott, amikor a második férjével volt, és lehet, hogy ezzel a világon semmi gond nincsen, hanem amit mondtál, Györgyi, hogy azzal van a gond, amikor valaki nem érzi a sajátjának azt az életet, amit él, és hogy ahány társunk van, valószínűleg annyiféleképpen módosulhat az énünk.
Igen, és a határaink is nyilván alakulnak menet közben. De amit Dávid is mondott, hogy ugye az idővel változik, és változhat az ízlésünk is, persze meg tetszhet nekünk más is. Inkább ez az önfeladás, ami talán a kulcs szó lehet ebben, hogy amikor kvázi meg kell magam erőszakolni azért, hogy úgy viselkedjek, ahogy valamiért kialakult, és egy idő után jobb esetben rájövök, vagy nem biztos, hogy jobb esetben, de előfordult, hogy rájövök, hogy ez nekem nem jó, vagy biztos le lehet élni életeket úgy, hogy egy ilyen kapcsolatban marad a pár, mert tegyük fel, hogy mind a kettőnek valamiért ez mégiscsak így jó. De ha elkezdi valaki magát ebben rosszul érezni, és rá tud látni arra, hogy neki az a baja, hogy az ő szükségletei folyamatosan háttérbe szorulnak, és mindig az történik, mert így alakult ki az életük, hogy úgy éljük, hogy a másiknak volt jó, és aztán ebből visszalépni, vagy ebből változtatni, és meghúzni, hogy ez nekem már nem jó, én már nem szeretnék többet túrázni menni, mert egyébként eddig mentem, de rájöttem, hogy én jobban szeretek, nem tudom, dzsaguziba ülni egész nap, és nekem az a pihenés, hogyha ezt ki lehet fejezni, és mondjuk ettől nem megy tönkre a kapcsolat, az szuper, csak sokszor talán itt jön az a lépés, hogy lehet-e ebből.
Hát most eszembe jutott egy kliens élmény, egy régebbi pár, aki még régebben járt nálam, talán nem is együtt vittük Dáviddal. Azt hiszem, hogy ez nem volt egy kiegyensúlyozott kapcsolat, egy eléggé dinamikus személyiségű tag volt az egyik, és egy kicsit alávetettségre hajlamos tag a másik, és amikor valaki nem szakmailag mondva besokalt, tehát az, aki az alávetett volt, és megélte azt, hogy ő neki tényleg nem kerülnek elő az ő igényei, hogy ő nem kap elég teret, hogy ő hiába mondana valamit, nagyon könnyen le van söpörve az asztalról, és kicsit jobban kiállt magáért, és a másik meg nem értette, hogy mi van. Én ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, akibe ő beleszeretett, akkor most mi a problémája? És ott állt teljesen értetlenül. És ez is egy nagyon nehéz része, azt hiszem, a határhúzásnak, hogy van nagyon gyakran, nagyon sokszor, amikor csak elég hosszú idő után jut el valaki oda, hogy hát nekem ez nem oké, és ha jobban belegondolok, lehet, hogy már 4 éve sem volt oké. És utána már borzasztó nehéz pénztártól való távozás után reklamálni.
Az ebben a szemétség, amit mondtatok is, hogy az elején, amikor van randizási időszak, akkor megpróbálok egy picit jobbat mutatni, mint ami. És pont Feldmárral láttunk egy előadást, aki azt mondta, hogy már pedig oda kéne menni abban a pólóban, amiben amúgy szoktál lenni, ne öltözzél ki, ne úgy, mert így zsákba macskát fogsz árulni, ez egy átverés, nem?
Nem is zsákba macskát, hanem egy sokkal szebb valamit fogsz árulni, egy sokkal szebb csomagolást, mint ami benne van. De hát így működünk. Inkább bennem az a kérdés, hogy hogyan lehet jól megugrani ezt a dolgot, hogy előjönnek olyan szükségletek, értelemszerűen, hiszen ahogy mondtátok, változunk, tehát hogy változnak a szükségleteink is, amiket valahogy föl kell tudni vállalni. És hogyha az új módon jelenik meg a kapcsolatban, akkor jön elő a súrlódás, gondolom, tapasztalom, látom.
Így van, hogy én azt gondolom, hogy azért nem tudjuk meghúzni a saját határainkat, mert hogy nem ezt látjuk otthon, nem ezt tanuljuk otthon. És amikor így jönnek a szülők, nagyszülők, hogy na, ezt még edd meg a kedvemért, meg ezt vedd fel a papa kedvéért, akkor így, így kívülről nézve így kérdezem én is, hogy hol van ebben a gyerek? Hol van az ő akarata. És persze itt nem a ló túloldalára akarok átesni, tehát hogy nem azt akarom mondani, hogy mindent a 3 éves gyerek döntsön el, csak hogy azt gondolom, hogy nem ezt hozzuk otthonról, és emiatt nagyon nehéz kialakítani felnőtt korunkban is egy párkapcsolatban mondjuk a határainkat, de nem csak párkapcsolatról beszélhetünk, most nyilván itt ez a fő téma, de akár egy munkahelyi, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, akár egy családban, ezek nagyon fontosak.
Igen, azt hiszem, hogy Akár erre is különböző stratégiákat választhatunk később felnőtt korunkban, hogyha gyerekként azt éltük meg, hogy mindent le akarnak nyomni a torkunkon, akár szó szerint, papa kedvéért edd még meg, akár képletesen, hogy van, aki azt találja meg, hogy jó, akkor én alkalmazkodom, mert akkor vagyok elfogadható, és belemegy akár több olyan kapcsolatba is, ahol alkalmazkodik, és alámegy a másiknak, és félelemből, kapcsolatféltésből, vagy önmaga féltéséből megenged egy csomó mindent, amihez ez nem lenne kedve, de lehet egy másik stratégia a másik oldalon, hogyha velem ezt csinálták gyerekkoromban, akkor én ezt soha többet senkinek nem fogom hagyni, és majd én fogom megmondani, hogy mi fog történni. És hogyha két ilyen ember találkozik, mármint hogy a két ellentétes pólus, abból azért nagyon-nagyon komoly kapcsolati zűrzavarok tudnak kialakulni.
A határhúzásnak a leggyakoribb megjelenési formája az maga a nemetmondás, tehát hogy valaki oda megy valakihez, kér egy szívességet, és azt mondja, hogy nem. Nyilván nem ezzel a kommunikációval, de az üzenet lényege ez. És azt gondolom, hogy nem tanultunk meg nemet mondani, és nem tanultuk meg azt sem, hogy ha én nemet mondok, akkor én arra a konkrét kérésre mondok nemet, és nem arra a kapcsolatra mondok nemet, nem arra az személyre mondok nemet, és ennek ugye megvan a menetrendje egyébként, hogy hogyan lehet ezt erőszakmentesen nemet mondani, ez most nem pont ennek a videónak vagy a podcastnek a témája, de hogy ezek is olyan módszerek, amik szerintem teljesen ismeretlenek az általános ismeretekből sajnos kimaradnak, és én például ezt megint csak olyan témának tartom, amit az iskolában kellene tanítani, pontosan azért, mert nem tanuljuk meg otthon.
És nem csak, hogy nemet mondani sem tanulunk meg, de nemet hallani sem tanulunk meg jól. Hogy mi történik, hogyha egy kérésemre nemet mondanak, hogy amit mondasz, Dávid, hogy akkor nem én rám mondott nemet a másik, hanem arra a konkrét dologra. És hogy onnan még lehet folytatni a kommunikációt. Hogy onnan nem kell csatabárdért kiáltani.
De ez a nemet mondás képessége is ugyanaz, vagy hasonló, mint amit Zsanka az előbb mondott, mert ezt is gyerekkorban lenne jó elsajátítani. De ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát én itt 50 éves fejjel is, nekem is ez nehézséget okoz sokszor nemet mondani valamire, mert hogy ami egy nagyon érdekes beszélgetésben hangzott el így a hét elején, amin részt vettem, hogy a nőknek vagy a férfiaknak könnyebb-e a határok meghúzása, és ott az volt a végkövetkeztetés, hogy a férfiaknak könnyebb nemet mondani, mert a nőknek ez a gondoskodásra nevelésük, vagy arra születtünk, hogy gondoskodjunk a másikról, ez nagyon, nagyon könnyen átcsúszhat egy önfeladásba, amikor azt hisszük, hogy nekünk az a dolgunk, hogy magunk elé helyezzük a másikat. És ez is nagyon érdekes, hogy ott azt mondani, hogy nem nekem a dolgom azt megtenni újra és újra, hogy nem tudom, elpakoljam a tiszta ruhát, vagy egy csomó olyan dologban, amiben nem lenne muszáj, de valamitől kódolva úgy vagyunk, hogy mi több mindent megteszünk, még akár kérés nélkül is magunkból, magunkat feladva, ami aztán később pedig rájövünk, hogy ez nem oké, csak már nehéz utána azt mondani, hogy és akkor hogyan tovább, mostantól már nem fogom elpakolni a ruháidat, vagy és ebből is aztán ez nagyon sok felé vezethet egy ilyen helyzet.
Az a helyzet, hogy nagyon gyakori az a forgatókönyv, hogy valaki, aki egy segítőhöz fordul, megtapasztalja azt, hogy ott az ő szükségleteire tényleg pozitív választ kap, és megélheti ezeket a szükségleteket, megélheti az érzéseit, és elkezdik megerősíteni abban, hogy ezek valid szükségletek, és hogyha ő ezeket elkezdi kommunikálni, és elkezd határozottabb lenni, határt húzni, akkor azt a környezete rögtön úgy dekódolhatja, hogy na, akkor most aztán ő olyan önbizalomdús lett, hogy most aztán ő fog mindent meghatározni, és már nem lehet tőle semmit se kérni.
Nem is lehet vele együttműködni, milyen bunkó lett, hogy kinyílt a csipája, tehát hogy ilyeneket mindig szoktak mondani.
És az a nagyon érdekes, hogy sokszor van az, hogy párkapcsolati tanácsadásra azért nem akar elmenni egy férfi, mert hogyha a nő elmegy oda, akkor majd ott előjönnek, tehát hogy az a prekoncepciója, és lehet, hogy itt meg is erősítik ezt a prekoncepciót, vagy meg is erősítjük ezt a prekoncepciót, hogy ott majd támogatást kap a nő abban, hogy nemet tudjon mondani, és ez neki nem deal. Ezért még fizessen is.
Bennem ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mekkora elnyomásban lehetett az a fél, akinek utána így kinyílik a világ. Ismerősi körben történt az, hogy elkezdett egy pár terápiára járni, és 4-5 alkalom után úgy adódott, hogy ők külön folytatják tovább az életüket, és hát akkor elmondom, hogy itt a hölgy aztán elkezdett egy egyéni terápiát, és egy olyan önismereti úton ment végig, hogy az új kapcsolatában egyszerűen teljesen másképp tudott már viselkedni, és teljesen jól meg tudta húzni úgy a határait, hogy már nem érezte azt, mint az előző kapcsolatában, hogy de hát hol vagyok én? Hol van az az ember, aki én vagyok, és nem alá megy a másiknak. És ez azért jó élmény, nekem ő egy közeli ismerősöm, mert hogy azt látom rajta, hogy egy ilyen teljes újjászületés vagy megváltozás történt vele. És ez egy abszolút jó tapasztalat.
Lehetséges, hogy sokkal könnyebb egy új kapcsolatban megtenni új emberként, mint az adott status quo-t újraépíteni. Nálunk is volt olyan pár, ahol igyekeztünk. Ott volt a hölgynek egyéni folyamata is a párterápiás folyamat mellett, és valóban az egy egyenlőtlen, kiegyensúlyozatlan kapcsolat volt. Nem csak mi láttuk így, hanem a lányzó is annak élte meg, és tulajdonképpen emiatt szakadt meg, keresztbe kasul megszakadt a folyamat, mert ahogy mondtad, Dávid, a pasinak nem volt deal az, hogy az addigi előnyösebb pozíciójából neki nagyon sokat föl kellett volna ahhoz adni, vagy hát nem tudom, hogy most hogy vannak, hogy a lány ugyanúgy jól érezze magát a kapcsolatban, mint amilyen jól érzőnek tűnt az elején. De ez az, hogy az egy átverés volt, egy önátverés, valószínűleg innen indult ki, és nem szándékosan verte át a férfit, csak ő maga sem tudta, hogy hol vannak a saját határai. És azt gondolom, hogy ez még egy borzasztó nehéz dolog, amikor valaki azzal sincsen tisztában, hogy neki hol vannak a határai, és hogy sokszor sok idő kell ahhoz, hogy azt lássuk.
Tegyük fel azt az optimális helyzetet, hogy így fel, tehát hogy a pár ezt észlelte, ezt a helyzetet, és hogy mit tudnak tenni, hogyha mind a ketten, vagy legalább az egyik fél, aki eddig mondjuk kevésbé volt önérdekérvényesítő, hogy így mondjam, hogy milyen lépéseket tudnak megtenni esetleg, hogy ezek változzanak, ezek a dolgok közösen. Mi az, amivel el lehet indulni talán?
Hát két partner van ebben a dologban, és valószínűleg fontos lehet, hogy aki eddig az érdekérvényesítőbb volt, ő is belássa, hogy hosszú távon neki is érdeke az, hogy a másik jobban ki tudjon állni saját magáért.
Miért lenne érdeke? Ez most azért így megkérdezem.
Te mit gondolsz, miért lenne érdeke?
Abban az esetben, hogyha hosszú távon azzal a partnerrel gondolkozik, akkor nyilván az egész csapatuk sokkal jobban fog működni. De hogyha nem tud hosszú távon gondolkodni, akkor neki nem érdeke.
Hát hosszú távon persze, ha nem tud hosszú távon gondolkodni, akkor menjenek szét, de egy hosszú távú párkapcsolatban azt gondolom, hogy csak úgy tudnak jól, kielégítően, boldogítóan együttműködni, hogyha mindenki többé-kevésbé komfortosan érzi magát, és hogyha hosszú távon az, aki alávetett volt, de rájön, hogy neki azért lennének szükségletei, akkor őt folyamatosan szorítja az a cipő, és az a másiknak se jó, hogyha olyan valakivel van együtt, akit folyamatosan szorít a cipő, pláne, hogyha még lehet is rá mutogatni, hogy de te húzta szorosra azt a cipőfűzőt. Tehát ahhoz, hogy ott harmónia és béke legyen, ahhoz mindenképpen fontos az addigi jobban érdekérvényesítőnek is azt mondani, hogy jó, én leadok az eddigi igényeimből azért, hogy a kapcsolatunk tudjon harmonikus lenni és fejlődni.
Nagyon sok esetben a segítői kapcsolat, a segítői közeg az már teret tud adni annak a félnek, aki kevésbé tudja meghúzni a határokat. És nálunk is volt egy pár, ahol az egyik fél onnantól kezdve, hogy jobban meghúzta a határokat, jobban kijelölte az irányt, hogy akkor ő szeretne erre menni, sokkal könnyebben tudott kapcsolódni hozzá a párja, míg előtte, amikor kicsit ilyen nem tudjuk, hogy merre megyünk, nem tudjuk, hogy mit akarunk egymástól, kicsit össze voltak mosva, hogy akkor ki miben dönt, addig sokkal nehezebben tudtak együttműködni. És erre csak azt tudom mondani, hogy hogy akár egy konzultáció is ezt már fel tudja egy picit lazítani, és azt mondani, hogy oké, akkor legalább kössetek megállapodásokat, hogy miben, ki, mikor, hogyan döntsön.
Igen, meg itt is talán kis lépésekkel célszerű haladni, tehát nem lehet azt elvárni, hogy egyik pillanatra a másikra majd teljesen máshogy tud működni egy pár, hanem apró dolgokat is lehet mostantól megbeszélve máshogy csinálni, hogy bizonyos, mondjuk tegyük fel, hogy az az egyik probléma egy kapcsolatban, hogy nagyon egyoldalúak a háztartásban végzett munkák. És akkor lehet azt mondani, és közös megbeszéléssel, hogy mostantól kezdve az lenne a jó, hogyha bizonyos feladatokat akkor átvenne a másik fél, és hogy ezt nem kell azt gondolni, hogy ez holnaptól fog működni, de hogy így ezekkel el lehet indulni, és hogyha kis dolgokban lehet előrelépni, akkor utána lehet azt tovább vinni, hogy de egyébként mondjuk az egyik félnek nagyobb szabadságra lenne szükség, hogy nem mindig csak közös programok legyenek, hogy lehessen egyéni elképzelés, és talán ha ez lehet a működőképes, nem tudom, a gyakorlati tapasztalat ebből.
Azt hiszem, hogyan? Hogy az nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hogy amikor valaki elkezd határt húzni, akár kezdetektől, akár mondjuk később ébred rá a szükségleteire is húzza a határt, hogy hangsúlyozza, hogy de nekem nagyon fontos a kapcsolat, nagyon fontos vagy te. Amit én most újként megjelenítek itt, vagy új igény, vagy új szükséglet, vagy stb., az biztos, hogy nem ellenedre van. Biztos, hogy nem azért csinálom, mert veled akarok kiszúrni. És továbbra is azért akarok tenni, hogy mi együtt jók legyünk. Tehát, hogyha ez ott van, ha ez a szándéknyilatkozat ott van, akkor valószínűleg a másiknak is könnyebb engedni a saját szükségleteiből, lazítani a saját határain. Ez mondjuk olyankor működik, amikor nem egy ilyen nagyon vagy-vagy helyzet van, mint hogy legyen egy gyerekünk, vagy ne legyen gyerekünk, vagy külföldre költözünk, vagy ne költözünk külföldre. Mert ilyen esetekben vagy erős én feladásban lesz valaki, és akkor itt vagyunk most a címünknél, vagy nem tud működni a kapcsolat. Vagy nem tudom, hogy van-e nektek akár olyan példátok, ahol kecske is káposzta, tehát, hogy az egyik irányba elment a kapcsolat, meg tudott maradni a kapcsolat, és senki nem érezte azt, hogy ő nagyon feladja magát.
De eleve ez kettő dolog, tehát hogyha a hosszú távon a kapcsolatban szeretnénk tovább működni, akkor tud ez, hogy akkor kis lépésekben is mind a két fél. Ha nem gondolkodunk már hosszú távon, akkor pedig ennek óhatatlanul szakítása vége, amikor az egyik fél rájön arra, hogy ez neki nagyon nem oké, és mondjuk nem opció az, hogy elkezdjünk ezen dolgozni, mert mondjuk akkorák a távolságok, és akkor nem a kapcsolat lesz a fontosabb, hanem én leszek fontosabb a kapcsolaton kívül. Ugye ez akkor tud működni, hogyha a kapcsolat annyira fontos, hogy az megéri ezt a rengeteg energiát. De amit most behoztál, azok a nagyon-nagyon markáns különbségek ott, én nekem nincsen jó forgatókönyvem, hogy ezt például hogyan lehet. Azt, hogy valaki gyereket szeretne, a másik nem szeretne gyereket, szerintem ez gyakorlatilag nem lehet összehangolni. Vagy nagy önfeladásra rende, de az... Hú.
Én azt gondolom, hogy vannak olyan témák, amikről azt gondoljuk, hogy egyformán fontosak, pedig nem. Tehát lehet, hogy az egyik félnek 10 fontosságú, a másiknak meg csak 7 fontosságú, és innentől kezdve szerintem itt az egyensúlya fontos. Tehát, hogyha én feladtam valamit, ami nekem csak egy 7-es fontosságú, neki meg egy 10-es fontosságú, akkor legközelebb lehet, hogy lesz majd egy fordított ugyanilyen helyzet, és ne legyen egyoldalú, de akkor is össze lehet ezeket hangolni, hogyha tényleg a kapcsolata fontosabb.
Talán a gyerekvállalás kérdés az egyetlen, amiben nem.
Ja, nem gondoltam a gyerekvállalást,
mint olyat. Nem, én most csak ezt, mint példa, tehát az az egyetlen szerintem, ami, igen, tehát amiben nincsen az, hogy egy kicsit akarok, és egy kicsit meg nem, és akkor átgondolom, jó, akkor mégis akarom.
Szóval visszatérve, én azt gondolom, hogy itt önfeladásról is lehet beszélni, de alkalmazkodásnak is hívhatjuk. Tehát, hogyha két ember összecsiszolódik, akkor azért van egy olyan rész, ami ott súrlódni fog, és kell is, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz, azt kell felmérni, hogy az adott terület az mennyire fontos a másiknak, mert azokban érdemes rögtön elkezdeni az alkalmazkodást, ami csak az egyiknek fontos. A kizáróaknál ott már egyezkedni kell.
Meg ami nagyon fontos, és ami már elhangzott, hogy legyen benne egyensúly, hogy ez egy nehéz kérdés amúgy, hogyha valakinek nincsen arra szeme arra tekintete, hogy a másik mennyit alkalmazkodik, és csak a saját nézőpontját látja, akkor nem tudom, hogy lehet valakivel megláttatni azt, hogy de nézd meg, hogy ő esetleg eljött-e a munkahelyéről, hogy több időt tudjon veled tölteni, és tényleg veled jár két hetente golfozni, pedig utál a szabad levegőn lenni, mert fél a méhektől, szóval, hogy ha ezt nem veszi észre, akkor nagyon nehéz az egyensúly kialakítása is, pedig anélkül nem tud működni hosszú távon.
Ez számomra is kérdés, hogy hogyan lehet ezt megláttatni, mert azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem jó, amikor a másik orra alá dörgölöm, hogy nézd már, én ezt megtettem, érted, akkor te mit fogsz értem megtenni? És azt sem tartom feltétlenül jó dolognak, hogyha ilyen verseny, bármint, hogy nyilván ez egy jó pofa dolog, de hogy nem mindenben lehet versenyt futni. Ezt érzem így ezzel kapcsolatban. Szóval ez számomra továbbra is egy ilyen kérdés, hogy hogyan tudom úgy láthatóvá tenni az én alkalmazkodásomat, hogy ne bántsam meg a másikat.
Nem mindegy, hogy úgy kell alkalmazkodni, hogy az egy érdekkülönbség, vagy egy értékkülönbség, és ezért is szoktuk azt mondani, hogy ha az értékrendben nagyon nagy különbségek vannak, akkor ott egy összenemillésről beszélünk. És ugyanilyen egyébként a gyerek téma, de akár a kisváros-nagyváros koncepció, meg a te már pedig maradjál otthon a gyerekkel, én pedig addig majd keresem a pénzt, mondja az anya a férjnek, mert 2022 van.
De igen, hogy ez is előfordul.
Ezek értékkülönbségek.
Hát, vagy ha a pénzt említetted, ott micsoda értékkülönbségek lehetnek, hogy a pénz az arra való-e, hogy takarékoskodjunk, vagy arra való-e, hogy élvezzük az életet, pénzben mérjük-e a dolgok értékét, vagy másban tudjuk-e mérni a dolgok értékét. És van úgy, hogy ez csak évek után derül ki, hogy ebben mekkora különbségek vannak. És akkor ott állunk megfürödve, hogy és eddig akkor ez hogy nem jött elő, és ki ez az ember, és hogy fogok megküzdeni ezzel a helyzettel.
És akkor megint visszakanyarodtunk oda, hogy akkor forduljatok szakemberhez.
De valójában azt gondolom, hogy egy jól működő, egyensúlyra törekvő párkapcsolatban már egy idő után azért ezek a határok kvázi, akárhogy nem szeretjük ezt a kifejezést, de úgy magától azért működnek. Tehát, hogy mondjuk én így körülnézek meg a magam kapcsolatában, azt gondolom, hogy nincsenek ilyen csatározások, hogy most ki mit meg hol, hogy ez már kialakult. Tehát egy működő kapcsolatban azt hiszem, hogy időnként persze jó ránézni, de hogy ott nincsenek ilyen nagyon nagy változtatási igények általában. Hanem az inkább az alapvetően egyensúlytalan, és egyszer csak valamelyik fél rájön arra, hogy nem oké.
Az viszonylag gyakori egyébként, hogy azért nem mer határt húzni az egyik fél, mert azt gondolja, hogy akkor azzal végletesen elveszít valamilyen kapcsolódási lehetőséget, és ezért nem áll ki önmagáért, és nem is kommunikálja esetleg a saját szükségletét. Pedig azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ahhoz igazodni. Tehát, hogy sokkal jobb, hogyha a keretek tisztázva vannak. És ha ez az egy üzenetem lehetne ebben a podcastben, akkor nekem ez lenne, hogy igenis muszáj lerántani a leplet a szükségleteinkről, akár még magunk előtt is, mert ahhoz tud a másik alkalmazkodni, hogyha ez nincs kimondva, akkor esélytelen, hogy ez egy jobb együttműködés legyen.
Ami ennek pedig az alapja, és akkor mindig ismételjük önmagunkat, az önismeret. Hogy én tudom-e, ténylegesen fel tudom-e mérni azt, hogy nekem az a helyzet, vagy az a működés, az nem jó azért, mert, vagy jó azért, mert, mitől maradok benne, miért csinálok úgy valamit, ahogy, és hogyha máshogy szeretném csinálni, akkor milyen módszereim vannak, és valóban ez, hogy sokszor azt tart vissza minket, hogy attól félünk, hogy annak mi lesz a következménye, hogyha máshogy kezdünk működni, hogy elveszítjük azt a kapcsolatot, ami értékes volt, vagy benne maradunk sokáig, de azért az a tapasztalat, hogy sokáig feladni, vagy sokáig kvázi őszintétlenül működni, az nem kifizetődő. Tehát a vége valószínűleg akkor is szakítás, vagy egy megszűnés lesz, hogyha sokáig feladjuk magunkat, mert azt a végtelenségig nem lehet működtetni, vagy nagy veszteségek árán.
És hányszor láttam olyan forgatókönyvet, hogy valaki, most nem is párkapcsolatról beszélek, a munkahelyéről nem jött el évekig, pedig tudta, hogy ez így nem lesz oké, de nem merte meglépni, és évek alatt konkrétan belebetegedett, de ez párkapcsolatokban is ezerszer van ilyen, hogy tudja, hogy nem jó, de azért mégiscsak, meg a gyerekek, meg a minden, és aztán egy nagyon csúnya válás a vége. Vagy egy harmadik fél.
Vagyis akkor elmondhatjuk most is így fő üzenetként, amit már olyan sokszor elmondtunk, hogy első lépés, legyél tisztában azzal, hogy te mit szeretnél, hol vannak a te szükségleteid és a határaid. Aztán
folyamatosan figyeld, hogy ez hogy változik, mert ez változhat.
Aztán utána legyen arra is szemed, hogy vajon ezt eddig miért nem merted kommunikálni, mitől félsz, vajon mennyire valós az a félelmed, és utána szedd a bátorságot, hogy kommunikáljad. Tanuljad meg azokat a stratégiákat, meg technikákat, hogy hogyan tudod ezt jól kommunikálni, illetve a másik oldalon pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy legyen füled arra, és befogadó és nyitott jelenléted, hogyha a másik valamilyen határt húzna, új szükségletet kommunikál, valamire nemet mond, vagy új dolgot szeretne, akkor azt hallgasd meg. Ez pedig a másik oldal az asszertív kommunikációnak.
Magával az asszertív kommunikációval, meg az erőszakmentes kommunikációval már nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ezen a csatornán, viszont hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg kommentben, hogy csináljunk-e videót vagy anyagot arról, hogy hogyan kell erőszakmentesen nemet mondani, tehát kifejezetten erre, mert szerintem ebből is simán tudnánk összehozni egy adást, hogyha ez érdekel titeket, akkor itt a videó, vagy szerintem a Spotify-on nem lehet kommentelni, szóval itt a videó alatt kommenteljétek.
És ha már kommunikáció, amiről nem lehet elég sokat beszélni, mert nem vagyunk ügyesek benne. A következő előadásunk, ami nem online, hanem offline előadás lesz, élőben személyesen fogjuk tartani április 1-én, az a párkapcsolati kommunikációról fog szólni, egy nagyon gyakorlatias előadás lesz majd, méghozzá április 1-én, ahogy mondtam, pénteken este 7-kor a Kocka Csoki Kocka Pont közösségi térkávézóban. Jól mondtam?
Jól mondtad, a linket természetesen itt is betesszük a videó alatt, de beolvasom, hogy egyszerűbb legyen, boldogpárna.hu/előadás.
Itt tudtok regisztrálni az előadásra, ami ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nem sok hely van, úgyhogy ha szeretnétek eljönni, akkor kérlek, regisztráljatok mindenképpen gyorsan. Reméljük, hogy érdekesnek, hasznosnak és tartalmasnak találtátok a mai videónkat per podcastunkat. Szerintem mi nagyon jól éreztük magunkat, mert jót beszélgettünk.
Gyakorlatilag végtelen ez a téma, úgyhogy még bárhány adást meg tudnánk ezzel tölteni.
Hogyha szeretnétek más adásokat hallgatni, nézni, akkor kövessetek minket a Spotify-on, a YouTube-on és egyéb más platformokon, és vagy csatlakozzatok a Facebook csoportunkba, ahol mindenféle más tartalmakat is meg szoktunk osztani, illetve lehet ott tőlünk és a többiektől is kérdezni, és a többi csoportbeli tag is nagyon sokszor siet a kérdezők segítségére. Gyertek, jó fejemberek vannak a csoportban.
Amennyiben szeretnétek támogatni azt a törekvésünket, hogy a párkapcsolati tudatosság széles körben elterjedjen, akkor ezt meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, ahol már 3 gombóc fagyi árával is támogathatjátok a Boldog Párna ügyét, és kaptok könyvjelzőt meg egyéb ajándékokat, és előre is köszönjük.
Várunk legközelebb is benneteket hallgatóként és nézőként, és vagy a csoportunkba, vagy az előadásunkon.
Sziasztok!